ma délelőtre hoztam egy témát, ami Dánielnek az életével kapcsolatos. Dánielről sok mindent tudunk, és remélem, hogy ma még többet meg fogunk tudni róla, és egy olyan szellemi üzenetet is, ami épít és bátorít bennünket. Kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, nyissátok ki Isten igéjét a Dániel könyvének a 6. részénél, és föl fogok olvasni egy szakaszt az első verstől, tehát Dániel könyvének a 6. részéről van szó. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy az országa vezetését 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli isteni lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész országa élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet nem találtak, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek, a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki egy szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívüló király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament, emeleti szobájában az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörög, és esedezik. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták neki, a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt. De igen, így van, a médek és a perzsák visszamúlhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők ezt mondták a királynak. A zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem veszi a te parancsodat, ó király, ezt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög az Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megváltoztatni ezeket a rendeleteket, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették. A király pedig lepecsételte a gyűrűjével, valamint a főrambú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte az álom. Hajnal hasadtakor mindjárt fölkelt a király, sietve odament az oroszlánok verméhez, és amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt. Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte az angyalát, és bezárta az oroszlánoknak a száját, úgyhogy nem bántott engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg semmivel, ó király. Akkor a király nagyon megörült, kihozatta Dánielt a veremből, ki is húzták Dánielt a veremből, és semmiféle sérülést nem találtak rajta, mert hitt az Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket, fiaikat és feleségeiket együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megmarták őket az oroszlánok, összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában mindenkinek, a különböző nyelvű népeknek, nemzeteknek, békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék a Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és a földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánoknak a karmaitól. Mennyi atyánk, az Úr Jézusnak a nevében jövünk most hozzád, és kérjük azt, hogy ez a régi történet, ami happy end-el végződik, de mégis olyan tragikus, kérjük azt, hogy eleveníts meg most ezt a történetet, és adj nekünk egy olyan mennyei áldást, amiben meglátjuk azt, hogy mit üzensz nekünk, mi a te akaratod a mi életünkre vonatkozólag. Köszönjük, Uram, hogy a te védelmedben lehetünk. Nem kell attól félnünk, hogy oroszlánok elé dobálnak bennünket. De mindenféle más kihívások ott vannak az életünkben, és kérünk, hogy ezekben adj nekünk helyes tájékozódást, hogy tudjuk, hogy mire kell igen mondani, és mire nemet. Kérünk téged, hogy ma egyrészt tisztítsd meg a szívünket, másrészt elégíts meg bennünket, és kérjük, hogy a te szent lelkeddel töltsd be a szívünket, hogy megerősödve tudjunk tovább menni. Kérjük, áld meg ezt az Isten tiszteletet, a folytatást, és mindaz, ami történik majd. Az Úr Jézusért kérjük ezt. Ámen. Van egy mese, ez a mese Hófehérkéről, a mostoháról és a tükörről szól. Ismeritek ezt a mesét? Szerintem a gyerekeinknek nagyon sokszor elmeséltük ezt a mesét, aminek a lényege az, hogy ez a gonosz mostoha úgy gondolta, hogy ő a legszebb a világon. És hogy visszaigazolja magát, és tudjátok, ha valamit szeretnénk magunkról tudni vagy állítani, azt nem baj, hogyha valaki más is megmondja nekünk, és sokszor ezt kiprovokáljuk. Tulajdonképpen ez a mese is erről szól, hogy ez a gonosz mostoha szerette volna kiprovokálni, hogy más is mondja azt neki, hogy ő a legszebb a világon. És hát ez a varázstükör volt az, amitől várta a visszajelzést, hogy amikor a tükör elé állt, és megkérdezte, hogy tükröm, tükröm, hát mondd meg, hogy ki a legszebb a világon. Hát a tükör őszinte volt a mesében, és azt mondta, hogy hát szép vagy, nagyon szép vagy, kétségtelen, de azért van nála szebb is. És amikor újra és újra kipróbálta ezt a tükör általi visszajelzést, hogy hát esetleg mást mond a tükör, de hát mindig azt mondta, hogy szép vagy, de hát van nála szebb is, akkor tudjátok, mi lett a következménye? A gonosz mostoha összetörte a tükröt. Megoldódott a probléma? Soha többet nem mondta neki a tükör, hogy nem te vagy a legszebb. Vannak ilyen megoldások az életben, ez a mese rávilágít arra, amikor azt szeretnénk, hogy valami elhangozzon, valami visszajelzéseket kapjunk, és amikor nem az történik, amit szeretnénk, akkor nem magunkban nézünk, és nem azt mondjuk, hogy akkor változtatni kellene magamon, vagy rajtam, vagy bennem van a hiba, és valahogy másképp kellene élnem, vagy tennem valamit, hanem egyszerűen összetörjük a tükröt, vagy azt mondjuk, hogy nem is hiteles az a visszajelzés, nem is igaz, amit mondtak, és tulajdonképpen elhárítjuk másra a felelősséget. Ez az elhárító mechanizmus, amit szoktak alkalmazni az emberek, és szerintem hát te is alkalmaztad, meg én is, nem? Őszintén volt, aki már bevetette ezt a trükköt? Hogy nem akarunk annyira őszinték lenni, inkább valaki másra hárítjuk a felelősséget. Gondoljatok csak bele, amikor diákok voltatok, van, aki még mindig diák, de amikor diákok voltatok, hát ha nem te voltál az osztályban, vagy az évfolyamban a legszuperebb, legeminensebb tanuló, akkor, vagy esetleg a középkategóriában mozogtál, szerettél azok mellé ülni, akik a csúcson voltak mindig, és mindent tudtak, és mindig ötös kaptak mindenből? Hát általában azért, hogy lehessen lesni tőle, igaz, hogy valamit elnézni. Ha nem, akkor egyébként nem érdemes mellé ülni, mert akkor túl nagy a kontraszt. Bármit kérdeznek, akkor ő mindent tud, én meg csak úgy korlátozottan tudok bizonyos dolgokat. És akkor nem jó. Tehát amikor az ember tükörben néz, és azt látja, hogy nálam vannak jobbak, nálam vannak szebbek, nálam vannak okosabbak, nálam vannak szellemibbek, vagy nem tudom, bármilyen kategóriát lehetne felsorolni, akkor ezzel az ember, amikor szembesül, akkor vagy őszinte, és azt mondja, hogy teljesen rendben van, így van, és akarok esetleg ezen változtatni, vagy pedig hát a visszajelzéssel vannak problémák. És ez az elhárító mechanizmus, ez tulajdonképpen ott van a Bibliának a legelején. Gondoljatok bele, hogy amikor Ádám és Éva elkövetik a bűnesetet, és Isten megszólítja Ádámot, akkor hogy mit tettél? Mi is történt? Akkor mit mond Ádám? Hát kedves feleségem okozta a problémát. Hát Éva volt. Ott a tükör, azt mondja Isten, hogy tettél valamit, beszéljük meg ezt. És azt mondja, ne beszéljünk róla, beszéljél Évával. Beszélgessetek ti, engem hagyjál békén. Tulajdonképpen ez történik nagyon sok esetben és nagyon sok helyzetben. És az élet legkülönbözőbb dolgaiban ez újra és újra visszaköszön. Csak egy kicsit hadd politizáljunk. Ha egy kormányt elkezdenek kritizálni, és mindegy, hogy jobbról, balról, honnan, meg milyen kormányról van szó, akkor mit szoktak mondani? Az előző kormány a hibás, mert ők rontották el, nem? Hát mi helyre akarunk hozni mindent. És ez mindig így szokott lenni, amikor jön egy kormányváltás, teljesen mindegy, hogy jobbról vagy baloldalról jön a hatalom. Mindig az előző a hibás, mindig ők rontottak el mindent, és mi annyira jók vagyunk, és annyira rendbe akarjuk tenni az országot. És van, amikor ez tényleg így van, van, amikor nem így van. De maga ez az elhárító mechanizmus, ez ott szokott lenni az életünkben, hogy szeretjük elhárítani a feleséget és a felelősséget, aki a feleségét is természetesen. Szóval szeretjük elhárítani a felelősséget, és másra kenni. Az óvodába, hogyha bemennénk és megnéznénk, hogy a gyerekek hogy viselkednek, és mit tudom én, valaki összefirkálta a falat, és az óvonéni megkérdezi, hogy ki volt az, ilyenkor szoktak jelentkezni gyerekek? Hát legfeljebb az, hogy hát én nem a Pistike volt, igaz, vagy nem tudom, a Jancsika volt. Így szoktak jelentkezni emberek, de úgy, hogy én voltam, hát az nem jellemző. Szóval újra és újra ott van az életünkben ez az elhárító mechanizmus, ami hát eltolja a felelősséget, és ami nem akarok foglalkozni ezzel. Dánielnek az életében azt látjuk, hogy Dániel egy különleges személyiség volt. Olyan valaki volt, akihez bizonyos értelemben hát nem érdemes volt mellé állni, nem érdemes volt összehasonlítani magamat vele, mert túl jó volt. Hadd mondjak néhány dolgot azzal kapcsolatban, hogy Dániel milyen volt. Hát egyrészt zsidó származású volt, hogy az jó vagy rossz, ez mindenki döntse el. A történelemben nagyon sokszor, amikor valaki zsidó volt, tehát hogy kiderült az, hogy zsidó származása, ez határozottan rossz volt. Az ő életében az, hogy zsidó származású volt, ez azt jelentette, hogy elhurcolták és rabszolga volt, tehát itt nem annyira előnyt jelentett az ő származása. Egy másik terület, hogy egyébként nemesi származású volt, tehát jó családból származott, ahonnan jött, ott tulajdonképpen mindene megvolt, a papa, mama jó szituált emberek voltak, sokat segítettek, sok mindent beletettek Dánielnek az életébe, tehát jó volt a családi háttere. Fiatal volt, teljesen egészséges volt, ezt olvassuk a Bibliában, tehát egy ígéretes jövő állhatott volna előtte. Szép arcú volt, azt is mondhatnánk, hogy ilyen manöken arc, vagy nem tudom, vagy nagyon macsós volt, nem tudom, hogy kell kifejezni igazán jól. Tehát jól nézett ki, hogyha valaki ránézett Dánielre, akkor azt látta, hogy egy szép, fiatal ember, aki intelligens, jó megjelenésű, nagyon okos, szóval olyan minden oké volt nála, igen, nagyon okos volt. És azt mondja a Biblia, hogy különleges isteni lélek volt benne. Vagyis az Isten lelke lakozást vett Dánielnek az életében, és ez nagyon sok mindenben megnyilvánult, hogy az Isten lelke, a Szent Lélek ott volt az életében, hogy mindaz, amit tett, mindaz, amit mondott, vagy ami megnyilvánult az életében, ez nem csak arról szólt, hogy Dániel egy intelligens, szép arcú, jó szituált fiatal ember, aki tud viselkedni, aki okos volt, vagy jó képzett volt, hanem egy óriási plusz volt az életében, hogy az Istennek a jelenléte ott volt Dánielnél. Aztán azt is tudjuk róla, hogy fiatalon elszakítják a családjától. Ez már egy olyan rész, amit nem szívesen élnénk át, vagy sem úgy, hogy a gyerekeinket elvigyék, sem úgy, hogy bennünket elszakítsanak a családunktól, de ő ezt átélte, hogy fiatal volt, amikor hát a zsidókat leigázták, és rabságba vitték a zsidó embereket. Tehát tulajdonképpen rabszolgasorba került. és egy idegen országba, egy idegen kultúrába kényszerítik őt, ahol tulajdonképpen valamit neki ki kell hozni az életéből. Úgy tűnik, hogy egyrészt tele van pozitív dolgokkal az élete, talán ennek a felsorolásnak az első jó néhány része az azt jelenti, hogy irigykedhetnénk rá, hogy szép, meg okos, meg jó szituált, meg jó családi háttér, ezt mindenki szeretné magának. Azt, hogy valaki leigázza a népünket, az, hogy valakik elvigyenek bennünket rabszolgának, dolgoztassanak egy idegen kultúrába, egy idegen helyen, egy idegen hatalmat kelljen kiszolgálni, ez már olyan dolog, amit nem szeretnénk. Senki nem szeretné ezt átélni. De hát Dániel ezt átélte. És amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, hogy jól indul az életed, aztán van egy ilyen törés benne, és elviszik valahová, és rabszolgasorba kényszerítik, akkor hát el kell dönteni, hogy kell viszonyulni az élethez. Mit tesz az ember ilyenkor? És vannak különböző alternatívák. Az egyik az, hogy beletörődök abba, hogy jól indult az életem, de itt volt egy nagy törés, egy nagy katasztrófa történt, rabszolga lettem, elhurcoltak, nekem már annyi, vége, belőlem már úgyse lesz semmi, és ez a negatív, ez a pesszimista hozzáállás az élethez, ez tulajdonképpen belekényszeríthette volna Dánielt abba, hogy az élete tényleg egy szürke, egy unalmas élet legyen, amiben kiszolgál másokat, talán neki semmi öröme nincs az életbe, és hát így éli le az életét. A másik lehetőség meg az, hogy azt mondja, hogy hát ez a helyzet, hát eddig szolgáltam az Isten népét, szolgáltam az Isten, szolgáltam a zsidó népet, arra készültem, hogy ez majd kiteljesedik az életembe, hát történt egy változás, most váltunk. Váltunk Istent, váltunk kultúrát, váltunk szemléletmódot, és egyszerűen átállok a másik oldalra, eddig ezen az oldalon voltam, most átállok a másik oldalra, és próbálok a legtöbbet kihozni ebből az egész élethelyzetből. Ez ismerős? Sokan megtették már. Azt mondták, amikor itt voltak, hogy nekem ez a meggyőződésem. Én úgy gondolom, hogy az élet ilyen. Úgy gondolom, hogy ez a becsület. Úgy gondolom, hogy ez etikus, ez tiszta, vagy ez rossz, ez jó. És egyszer csak történik valami, változik a világ, változnak a törvények, változik a körülöttünk lévő hatás, átállnak az emberek a másik oldalra, és úgy tűnik, mintha elfelejtette volna, hogy tegnap mit mondott. Egészen másról beszél, és teljesen az ellenkezőjét képes képviselni, és tulajdonképpen azok az értékeket most már negatívnek tartja, vagy azt az értéket, amit akkor negatívnak tartott, most teljesen pozitívnak tartja, és próbál kihozni a lehető legtöbbet az életéből. Hát nem tudom, hogy hívják az ilyen embereket, segítsetek nekem. Köpönyek forgató. Köszönöm szépen. Tudunk még más jelzőket az ilyen emberekre? Ennyi köpönyek forgató. Jó, köszönöm. Szóval vannak köpönyek forgató emberek, akik... Hát okosak, ügyesek, próbálnak ügyeskedni, és az életből lehető legtöbbet kihozni. Azok, akik viszont belekeserednek az életbe, és nem tudnak az életből semmit kihozni, azokat hogy nevezzük? Szerencsétlenek, lúzerek, vagy nem tudom, vagy depis, pesszimista lesz, előbb-utóbb elkezdi sajnálni magát. Egy ilyen emberrel találkozol, akkor jaj, de milyen nehéz az élet. Jaj, a mi országunk, jaj, a mi kormányunk, jaj, az én főnököm, jaj, tudnád, az én anyósom, az én apósom, az én jaj, az én gyerekem, és minden rossz. Semmi nem jó. Találkoztatok már ilyen emberrel? Semmi nem jó. Ha sokáig beszélgetsz vele, várod azt, hogy talán egy dologban pozitív megnyilvánulása lesz, akkor lehet, hogy két hétig kell beszélgetni vele, mire talán mond valami jót is. Vannak emberek, akik így belekeserednek az életbe, vannak emberek, akik megváltanak, és ilyen ügyeskedő, köpönyek forgató módon élik az életüket. Dánielt, ha megnézzük ebből a történetből, azt látjuk, hogy hát egyik kategóriába se sorolható. Azt sem látjuk, hogy ő egy ilyen szerencsétlen lúzer lesz, aki elveszt mindent, és egy ilyen önsajnáló, köldöknézegető módban tölti az életét. És azt sem látjuk, hogy egy nagyot váltott volna, és elkezd megfelelni annak az új körülménynek, és hogy az értékrendszerét kicserélte volna. Ő egy harmadik utat választott, ez a harmadik út pedig nem más, mint az, hogy eddig is Istent szolgáltam, ezután is Istent fogom szolgálni. Igaz, hogy sok minden megváltozik, igaz, hogy eddig az Isten országában, vagy az Isten népében tudtam ezt tenni, most egy idegen nép között fogom ezt tenni, eddig a családomban tudtam ezt tenni, most a családomtól elszakítva tudom tenni, de alapvetően az Istenben fogok bízni, és az Istent fogom képviselni mindenféle módon és mindenféle körülmények között. És amikor egy ilyen kultúraváltás történik, amikor egy óriási környezetváltás történik, akkor ezt mindenkinek nehéz földolgozni. És tudjátok, neked meg nekem, mikor jön ez a nagy kultúraváltás vagy környezetváltás? Nem feltétlenül fogjuk megélni, hogy a történelemben átéljük egy ilyen korszakot. Hát az elődeink, a magyar történelemben sok minden volt már, de most valószínűleg nem ennek nézünk elébe. De gondolj arra, hogy amikor megtértél, amikor úgy döntöttél, hogy Krisztust fogod követni, akkor Krisztust behívtad az életedbe, nem egy óriási ilyen kultúraváltás történik, gondolkodásmódváltás, hogy eddig itt voltál, most átkerülsz egy másik, teljesen más világba, hogy másképp kell gondolkodnod mindenről, újra kell értékelni mindent. Én emlékszem, hogy amikor én megtértem, folyamatosan hetekig, hónapokig, sőt azt mondom, hogy évekig volt egy olyan időszak az életemben, amikor mindig azt fedeztem föl, hogy ja, hogy ez se így kell, ja, hogy eddig ez volt, de most már nem így lesz. Mindig valami új dolog jött elő. Ismerős ez? És teljesen mindegy, hogy az élet melyik területét nézzük, hogy most az anyagiakra vonatkozik, hogy magammal kapcsolatban hogy kell gondolkodnom, az életről hogy kell gondolkodnom, kapcsolatokról hogy kell gondolkodnom, teljesen mindegy. De mindig jöttek új dolgok, amelyekre rájöttem arra, hogy jaj, hogy eddig így gondolkodtam, de ebben az új helyzetben, Isten embereként, Isten gyermekeként nem gondolkodhatok úgy, és folyamatosan változni kellett. És ebben a változást, ezt a változást Dániel is így átélte. Egy más kultúra, egy más világ, és másképp kellett reagálni dolgokra. Arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy amikor egy ilyen kultúraváltás történik körülöttünk, akár úgy, hogy elkerülsz egy másik helyre, de lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy valaki addig egy darabig a családjával van, és akkor elkerül egy kollégiumba, és akkor 4 évig, vagy akár sok évig egy teljesen más világba kerül. Valaki egy darabig még a családjával van, és aztán önálló életet kezd talán egy másik városba, vagy messze a családjától, teljesen egyedül, más hatások érik. Ezekben a hatásokban, ezekben az új helyzetekben meg kell tanulni jól reagálni dolgokra. És természetesen akkor is, amikor valaki megtér, újjászületik, hogy az új helyzetben hogy kell élni. Nos, hát hogyan reagáljunk a körülöttünk lévő kultúrára? Az egyik dolog, amit egy keresztény embernek meg kell tanulni, hogy mivel ebben a világban élünk, te is, én is, mindenki, ennek a világnak a dolgai közül nagyon sok olyan terület van, amit tulajdonképpen elfogadunk, vagy befogadunk, és tudomásul veszük, és elkezdjük használni. Nézzük meg, hogy melyek ezek a területek. Amikor megnézzük ezeket a területeket, akkor azt kell látni, hogy vannak a tudománynak olyan megállapításai, ami teljesen mindegy, hogy most keresztény vagy nem keresztény, az valóságos. Tehát olyan fizikai törvényszerűségeket, amelyeket mondjuk az emberek már felfedeztek, teljesen lényegtelen, hogy te keresztény vagy nem vagy keresztény, az működik. És nem mondhatom azt, hogy a gravitáció, amíg nem voltam keresztény, az így működött, mikor keresztény lettem, amúgy működik. Az orvostudomány, vagy sok mindenben vannak olyan megállapítások, amelyeket tudomásul veszük, elfogadjuk, hogy ez van, ez tény, és egyszerűen elkezdjük alkalmazni, használni. Vagy amikor arra gondolsz, hogy elmész vásárolni. Hogy választod ki, hogy melyik boltba vásárolsz? Keresztény boltokba szoktál járni? Hát mondjuk könyvesbolt van ilyen, igaz? Keresztény könyvesbolt. Milyen kereszténybolt van még? Semmi. De keresztény kenyérboltban még nem voltam, vagy persze lehetne ilyen, de vagy keresztény Osonban még nem voltam, vagy Tescóban nem voltam. Tehát, hogy amikor elmész vásárolni, akkor nem azt nézed, hogy ez a bolt, ez most kereszt van ott, vagy valami más logó, hanem egyszerűen bemész, és megveszed azokat a dolgokat, amire szükséged van. Ez a körülöttünk lévő világnak a része, amit befogadsz, egyszerűen elkezded használni. Hát ha úgy gondolkozol, én keresztény vagyok, én egy ilyen világi boltba nem megyek be. Hát az Úr áldjon meg, meddig fogod bírni? Nem sokáig, igaz? Tehát egyszerűen muszáj használni ezeket az eszközöket. De azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az internet is ilyen, mint egy technikai lehetőség. Szabad használni, szabad nem használni. Most az jó vagy rossz? Hát attól függ, hogy mire használod. Ha rossz dolgokra használod, akkor gonosz dolgok jönnek ki belőle, akkor tönkre is tud tenni téged. Viszont egy eszköz, hogyha jó dolgokra használod, akkor egyszerűen a kultúrának a része, vagy a körülöttünk lévő világnak a része, és teljesen rendben van. Pál apostolról azt tudjuk, hogy az életében tulajdonképpen az akkori ismert világnak egy jelentős részét körbeutazta. Nagyon sokszor hajóval közlekedett. És ha megnézitek az apcsának a történeteit, vagy azokat a részeket a Bibliában, ahol utazott, és sehol nem látom azt, hogy imádkozott volna, hogy melyik hajóra szabad felszállni, hol van keresztény kapitány, vagy hol nincs keresztény kapitány, vagy ez most pogányhajó, vagy nem pogányhajó. Egyszer megvette a jegyet és ment, mert ez a hajó indult innen oda, és felszállt rá, és kész. De szoktál imádkozni, amikor vonatjegyet veszel, hogy most melyik vonatra vegyél jegyet? Vagy buszjegyet veszel? Vagy melyik metrókocsiba szálljál be, az egyiknek keresztény a vezetője, a másiknak nem? Ugye ez túl bonyolult lenne, és egyszerűen nem működik az élet. Egyszerűen nincs értelme. Ha autót akarsz venni, akkor most melyiket veszed meg? A Mercedes-t, vagy az Opel-t, vagy a Hyundai-t, vagy nem tudom, Kia-t, vagy akármit. Melyik a legjobb autó? Tessék? Amelyik pénzünk van, így van, ez egy reális hozzáállás az élethez, amelyik az pénzünk van, vagy amelyik tetszik neked, de most nem azért, nem úgy döntöd el, hogy melyik a szellemi autó, és melyik a nem szellemi autó, vagy melyik a keresztény autó, vagy melyik keresztény márka, vagy nem keresztény márka. De ezt a befolyásolhat az, hogyha esetleg valamelyiknek tudod, hogy a tulajdonosa, vagy a tulajdonosi réteg esetleg olyan körökből áll, akkor azt mondod, hogy előnybe részesíted. De lényeg az, hogy a körülöttünk lévő világnak egy jelentős részét használjuk, vagy befogadjuk, mert szükségünk van rá, és nem kell gondolkodni azon, hogy ez most jó vagy rossz, egyszer használod. Még azt mondhatom, hogy a divat is egy kicsit ilyen. A divat állandóan változik, igaz? Azt is mondhatjuk, hogy semmi új nincs benne. Hogyha valaki már elég régóta itt él a Földön, legalább 3-4 évtizede, akkor azt tudja, hogy a divatban semmi új nincs, mindig ismétlődik, valamilyen körforgások vannak, tehát elég kevés új dolgot tudnak kitalálni az ilyen divatkreátorok. Gyakorlatilag mindig régi elemeket fognak előhozni, és valami új köntösbe próbálják beletenni. De most te miért úgy öltöztél, ahogy felöltöztél? Szerinted hatással van rád a mai környezet meg a divat? Ugye, hogy hatással? Ha 100 évvel ezelőtt elmentünk volna egy keresztény gyülekezetbe, akkor ugyanezek a típusú ruhák lettek volna az embereken? És akkor miért az volt rajtuk? Hát mert az akkori divat hatott rájuk. Akármilyen szellemiek voltak. Hogy 150 évvel ezelőtt a pásztor az biztos nagy szakállú lett volna. Mert akkor egy bölcs ember, aki vezet egy gyülekezetet, hát nehogy ne legyen majd nagy szakálla. Nézd meg az akkori politikusoknak a nagy részét. Mindegyik szakállas volt. Mi azért a szakállban van a bölcsesség? Nem, azért ez volt a divat. És most hány szakállas ember van itt? Elég kevés, úgy látom. Szóval a szakáll most talán nem annyira nagy divat, de egyébként nem probléma, hogy valakinek van, vagy nincs. Na, szóval értjük ugye, hogy a körülöttünk lévő világ, vagy a kultúrának van egy olyan része, amit egyszerűen csak használunk, befogadunk, és élünk vele, és ezzel semmi gond nincs. Van egy olyan része a körülöttünk lévő világnak, amit viszont el fogunk utasítani. Akármilyen szép, és akármilyen jó, és akármilyen reklámokat fognak nyomni az orrunk alá, meg mutogatni a tévében, meg mindenféle médiába, azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. Azért, mert vannak elveink, azért, mert a kezünkben van a Biblia. És amit a Biblia mond, ennek a mérlegén azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. Lehet, hogy mindenki használja, lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy ez nagyon jó, és nagyon szép, és nagyon nagy szükségünk lenne rá, de mégis azt mondjuk, hogy nem kérjük, mert Isten igéje mást mond. Például erkölcsi dolgokra, ha evezünk, akkor bizonyos dolgok, amelyek teljesen természetesek ebben a világban, mi azt mondjuk, hogy ezt nem akarjuk elfogadni, visszautasítjuk. És azt mondom, hogy én nem akarok így élni. Persze mindenkinek a joga, hogy úgy él, ahogy akar, de én, mint keresztény ember, ezt visszautasítom. Tehát például a feleségem mellett nem lesz két barátnőm. Egyébként, hogyha nem lennék keresztény, és ezt megcsinálnám, és valaki ezt megtudná, azt mondja, hát elmegy, más is ezt csinálja. Igaz? A Biblia nagyon sok erkölcsi dologról beszél. Például napjainkban nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy talán nem mondják ide ez a közgondolkodás, hogy nem baj, ha csalsz, vagy lopsz, vagy hazudsz. Egy fontos dolog van, hogy ne derüljön ki. Az élethez szükség van bizonyos ügyeskedésre, mert egyébként soha nem jut semmire. Szóval, hogyha megpróbálod a dolgokat úgy intézni, hogy a te javadat szolgálják, és ebben bizonyos illegális dolgok is beleférnek, hát ez nem olyan nagy ügy, csak hát bizonyos határon alul tedd. Ugye ez közgondolkodás, ezzel nincs semmi baj. És hogyha az egyik szomszéd elmondja a másiknak, hogy figyelj, így szereztem valamit, és akkor azt mondja, hát mindenki ezt csinálja, nem probléma. De hogyha megnézzük az Isten igéjét, és azt mondom, hogy én ezt csináltam, és az Isten igéjét megnézem, akkor ez egy tükör nekem, hogy hoppá, az Isten igéje alapján ezt nem lehet megcsinálni. És lehet, hogy mindenki lop, de akkor én nem akarok lopni. Lehet, hogy mindenki hazudik, de akkor én nem akarok hazudni. Lehet, hogy mindenki megcsal mindenkit, de én nem akarok mindenkit megcsalni, meg senkit nem akarok megcsalni, mert az Isten igéje alapján elutasítom a körülöttünk lévő világnak a dolgait, és ezt nem akarom elfogadni. Mert a Biblia egy tükör, ami megmutatja nekem, hogy mi az igazi állapotom, és emiatt elutasítok dolgokat, vagy ezt mutatja az életemben, hogy én mégis elkövettem bármilyen bűnt, mert ez már bűnkategória, akkor az Istenhez jövök, hogy bocsássa meg ezt nekem, és tovább tudok menni, úgyhogy ezek nélkül tudom élni az életemet. Nagyon sok ilyen dolog lehet, amit az ember elutasít. És hadd mondjak még néhány hétköznapi dolgot. Az előbb már beszéltem a divatról. A divatnak viszont lehetnek olyan területei, amire azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem kérem. Úgy lehet ilyen? A divatról tudjátok, mit tanít a Biblia? Van egy nagy alaptanítás a Bibliában a divatról, a divat trendekről. Ezt a Biblia legelején találjuk, amikor Ádám és Éva a bűneset után átélik azt, hogy Isten kiutasítja őket a paradicsomból, és Isten ruhát készít nekik, ezt olvasok a Bibliában, a bűneset után, tehát nem úgy mennek ki már a paradicsomból, hogy nincs rajtuk ruha, hanem ruhát kapnak, és aztán egy másfajta életet kell élniük. És ezzel a ruhakészítéssel, tehát Isten volt az első divat diktátor, aki ruhát készített, tehát ő volt az első, aki kitalálta, hogy az embernek legyen ruhája, és nem is akármilyen ruhája, tehát ott bőrruháról beszél a Biblia. De lényeg az, hogy az volt az alapkoncepciója Istennek, hogy amikor ruhát adunk az emberre, akkor azt tudjátok, hogy milyen funkciót töltsön be? Valamit eltakarjon. Ez volt az alapkoncepció. Valamit eltakarjon. Aztán később, ez bővül sok mindennel, persze, hogyha valaki olyan égövön tartózkodott, ahol hideg volt, akkor nem csak az eltakarás, hanem az, hogy melegítsen is a ruha, ezt a praktikus szempontot is figyelembe kellett venni. De alapvetően a Biblia azt tanítja, hogy a ruha arra való, hogy eltakarjon valamit. Plusz melegítsen, vagy komfortérzetet javítson. A mai divat, tudjátok, mire megy ki? Fordítva, valamit megmutasson. Ugye? Amikor ez a koncepció fölcserélődik, és az Isten koncepciója helyett elkezdem alkalmazni a másikat, akkor viszont azt kell mondanom, hogy itt a tükör, és azt mondja Istenig, hogy állj meg. Amikor veszel bármit is a boltba, vagy divatról gondolkozol, akkor ne felejtsd el. A divat Isten szerint azt mondja, hogy olyan ruhát vegyél, ami eltakar. Nem mindent kell eltakarni, tehát nem mohamedánok vagyunk, meg nem, a hülyeségben nem megyünk bele, amit ők képviselnek, de alapvetően ez az isteni koncepció. Szóval van a divatban is, amit esetleg azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, és nem kérjük, és visszautasítjuk. Azt is mondhatjuk, hogy ha már tudományokról beszéltem az előbb, a pszichológiának lehetnek olyan ágai, amiről ódákat zengenek, hogy milyen tudományos, de azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem. Például a parapszichológia. Isten igéje azt mondja, hogy ez mágia, ez varázslás. Ezt köszönjük szépen, nem kérjük. Tehát vannak olyan területek, amit meg kell vizsgálni, és bizonyos részét elfogadjuk, más részét azt mondjuk, hogy nem, nekem nem kell. Velem ez biztos nem fogja megcsinálni senki, ami ennek a területe, ami tele van ezotérikával, meg mindenféle misztikus dolgokkal, ami tele van démonikus erővel. Tehát azt mondom, hogy a pszichológia mondjuk egy darabig rendben van, és egy bizonyos határ után már köszönjük szépen, nem kérjük. Amikor keresztény emberként éljük az életünket, és gondolkodunk azon, hogy mi van körülöttünk, és mit fogadok el, és mit nem, az értékelni kell dolgokat. És valami jöhet, valami tulajdonképpen ilyen értelemben semleges, és ha szükséged van rá, akkor vedd meg, vagy használd, vagy egyszerűen legyen ott az életedbe. Ha nincs szükséged rá, akkor persze nem kell. Viszont vannak olyan dolgok, amit elutasítunk. Ha beteg valaki, és elmegy egy ilyen ezoterikus típusú gyógymódot képviselő emberhez, akkor ezt azt mondják ma az emberek, hogy ez teljesen normális. Hát használjuk ki, hogy ha segít, akkor minden oké, nem? Hadd mondjak nektek valamit, az ezoterika, az nincs benne az Isten igéjébe, hogy ez mint ajánlott lehetőség lenne. Az ezoterika úgy van benne Isten igéjében, mint okkultizmus, mint tiltott terület, hogy ne foglalkozz vele, mert tönkre fog tenni. És hogyha valaki belemegy ebbe a, mondjuk az ezoterika világába, és mindenféle spiritista, meg mindenféle ilyen erők, meg olyan erők, meg mindenféle démoni tevékenységnek a hatása alá teszi magát, akkor ennek a következménye lesz az, hogy problémái lesznek, mert az Isten védelme nem lesz vele. És ez már nem az a kategória, hogy bementem az osamba, és akkor most az bűn vagy nem bűn. Ugye óriási a különbség. Valamelyik nap kaptam egy levelet egy ismeretlen valakitől. Azt írta benne, hogy fiatal keresztény, talán néhány hónapja térhetett meg, csak egy aláírás volt egy keresztnév, tehát túl sokat nem tudok erről a kedves fiatalemberről, és hát azt a küldetéstudatot próbálta betölteni, hogy hirdetni az evangéliumot mindenütt, és elkezdett keresni az interneten mindenféle sátánista típusú oldalakat, és ezekre a sátánista típusú oldalakra küldött igeverseket, hogy a sátánisták térjenek meg. És az oldalakról a visszajelzések azok voltak, hogy megátkozták mindenféle gonoszságokat, rámondtak meg mindenféle ilyen dolgokat. És azt írta nekem ez a kedves fiatalember, hogy napok óta nem tud imádkozni, napok óta egyszerűen borzasztó lelki állapotban van, nem tudja, hogy mi történik vele, és hogy most mit kell csinálni. Hogyha valaki belemászik egy olyan területbe, amire Isten azt mondja, hogy ne menj oda, harcolj inkább el, de ne menj oda, és ha mégis odamész, és belemászol ezekbe, akkor túlmentél egy olyan határon, ami már nem az, amit befogadhatunk, hanem egy olyan határ, amit vissza kell utasítani, mert egyébként olyan hatással lesz ránk, ami hát katasztrófákat okozhat. Amikor éljük az életünket, akkor tulajdonképpen sok mindent mérlegelni kell, hogy mit fogadunk el, és mit nem fogadunk el. Milyen gyógymódokat fogadunk el, és milyen gyógymódokat utasítunk vissza. Milyen oktatási módszereket fogadunk el, és mit utasítunk vissza. És most nincs idő arra, hogy itt részletesen belemenjünk sok-sok területbe. De hogyha szellemi módon akarjuk megítélni a körülöttünk lévő világot, akkor érdemes átgondolni azt, hogy mi kell nekünk, és mi nem. És itt nem azt a gondolkodásmódot kell használni, hogy mit szabad, és mit nem szabad, hanem amikor Isten azt mondja, hogy valamit ne tegyél meg, persze az úgy, hogy nem szabad, de azért, mert meg akar védeni attól, hogy a szemétbe belemenjél. Azért, hogy a gonoszságnak az ereje meg a hatalma leuraljon téged. Azért, hogy tönkre menjen az életed, attól akar megvédeni Isten. Tehát nem arról szól a dolog, hogy Isten itt húzott egy határt, és hát nekem nem szabad oda menni, pedig jó lenne. Hanem azért, hogy meg akar védeni. Azért, hogy áldást akar nekem adni Isten, és áldást akar adni azokon a területeken, amiket befogadhatunk, áldást akar adni azokon a területeken, amelyek normálisak és jók, és amikor valamire nemet mondasz, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, ezt nem, akkor is áldást ad Isten, mert a más módon fog téged helyreállítani, előrevinni, vagy megsegíteni. Egy picit hadd beszéljek még egy területről. A gyógymódok közül ez a mindenféle természetgyógyászati módszerek nagyon-nagyon népszerűek. És egyrészt nincs ezzel semmi gond. Ki alkotta a természetet? Hát Isten. A különböző növényekbe, füvekbe, fákba, nem tudom, mindenféle növényekbe kirakta bele az alkotó elemeket. Hát Isten. Most, hogyha valaki ezeket felfedezi, és ezekből teát készít, nem tudom, orvosságot készít, bármilyen gyógymódokat próbál alkalmazni, ezzel semmi gond nincsen, sőt, ma már eljutottunk odáig, hogy azt mondjuk, hogy inkább ezt előnyben részesítjük azzal szemben, ami mindenféle ilyen vegyi, meg mindenféle ilyen műanyag vackok. Tehát, hogy a természeteshez ragaszkodjunk. És amikor a természeteshez ragaszkodunk, akkor azt kell mondani, hogy ezeket befogadhatjuk, és teljesen rendben van. Csak itt is vigyázni kell, mert valami már nem természetes, csak úgy adják el, hogy természetes. Tehát, ha valaki mondjuk elmegy egy pszichológushoz, és olyan technikákat és olyan dolgokat akar alkalmazni, amelyek mindenféle erőknek a mozgatására alkalmas, akkor már az nem biztos, hogy kell. Egyszer beszélgettem valakivel, akinek a fia hát egy ilyen tragikus körülmények között hunyt el, és azt mondta nekem, hogy mikor a fiával problémák lettek, akkor elmentek egy hát sokak által ajánlott különleges pszichológushoz, aki különleges gyógymódokat használ, és hát a levitáció tulajdonképpen megtanította a gyerekkel, hogy a testen kívül létezés hogy történik. És ennek a következménye az lett, hogy egyszer testen kívüli létezés gyakorolta a harmadik emeleten, és szörnyet halt. És amikor azt mondja az anyuka, hogy milyen tragédia történt, akkor azt mondtam neki, hogy milyen gyilkosság történt. Mert itt egy olyan határeset volt, amit nem kellett volna elfogadni, vagy aki gyakorol, az tulajdonképpen kárt okoz ezzel. A homeopátia egy olyan terület. Ismeri valaki a homeopátiás gyógyszereket? Én szeretnék már találkozni végre egy olyan emberrel, egy olyan orvossal, aki mindenféle szellemi dolgot félretéve fizikálisan megmutatja nekem, hogy milyennek a hatóanyaga. Én ilyennel még nem találkoztam, és akárhogy is nézegettem különböző leírásokat, ennek a fizikális hatóanyaga az nulla, vagy mínusz. És mégis hat. Én nem mondom, hogy ha használta a homeopátiás gyógyszert, akkor most a pokolba fogsz kerülni, nem erről szól a dolog. De ez egy olyan határeset, amikor tudjuk azt, hogy az a kis bogyó, vagy folyadék, vagy bármi, amit ilyen címszóval eladnak, annak semmi hatóanyaga nincsen. Ugyanis százszorosan hígítják azt a kis valami hatóanyagot, és hát ha valaki foglalkozott egy kicsit is kémiával, és tudja, hogy akár a legkeményebb méreg is sokszoros hígítás után már semmiféle hatást nem gyakorol, tehát egyszerűen fölhígul és kész. Most ezt fordítva el akarják adni neked és nekem elég sok pénzért, hogy egy pici hatóanyagot beletesznek valamibe, sokszorosára fölhígítják, és azt mondja, hogy ez meg fog gyógyítani téged. És gyakorlatilag megveszed a vizet. Elég drágán. És amikor azt mondják, hogy ez a lelkünkre is hatni fog, és a lelkünket is gyógyítja, meg a különösen kigyullad nálam a piros lámpa. Meg hogy hányszor kell megrázni azt a izét, és hogy kell elkészíteni, mert attól függően, hogy hányszor rázzák meg a különböző kis csészéket, ahogy készülnek ezek a gyógyszerek, akkor ennek milyen hatása, milyen következménye lesz. Hát ez már nálam az, amit elutasítunk. Tehát, hogy mindent azért nem kell bevenni, amit még akár orvosok is mondanak, mert egyébként jól megélnek belőle. És ma a kultúránk olyan, hogy ezt teljesen elfogadja, teljesen akceptálja, és hát, hogy jó, meg lehet élni valamiből, miért ne használjuk ki című hozzáállás az életben, ez teljesen természetes, normális sok ember számára. De ha keresztény vagyok, vagy keresztény vagy, és ott van Isten igéje, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy ebből jól meg lehet élni, vagy lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez meggyógyít, lehet, hogy úgy tűnik, hogy a sikereket ad, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ezek előre viszik az életemet, de mégis azt mondjuk, köszönöm szépen, nem. Mert én keresztény vagyok. Mert az Isten igéje egy tükörként ott van előttem, és nem a tükröt akarom összetörni, és megyek tovább, hanem elfogadom, amit a tükör mond, és kiderül, hogy nekem kell változtatni valamit esetleg. A harmadik terület, ami fontos, vannak olyan területek, amelyeket tulajdonképpen megszentelünk. Nem egy az egybe átveszünk, mint ahogy bemész az Osamba, és vásárolsz, és kész, tehát ezzel nem kell imádkozni egy fél órát, mielőtt bemész, meg semmi ilyen, tehát nem kell semmiféle szertartást csinálni. De vannak olyan területek, amit meg kell szentelni. Néhány ilyen területet nézzünk meg, ami a körülöttünk lévő világnak a lehetősége, de fontos megszentelni. Például egy ilyen terület a zene. A zene egy eszköz, amit lehet használni sok mindenre. De ha megszenteled a zenét, a zenével lehet az Isten dicsőíteni, lehet az embereket Istenhez vezetni, lehet áldást jelenteni. Tulajdonképpen még azt mondja, az internet akár ebbe a kategóriába is behozhatnánk. Az internetet meg lehet szentelni, szent dolgokra lehet használni, és minden rendben van vele. De ilyen a művészet, és ilyen sok minden a körülöttünk lévő világban, hogy önmagában nem kell elutasítani, hanem meg kell szentelni. Úgy kell használni, hogy megtöltöm olyan pozitív tartalommal, ami az Isten dicsőségét fogja szolgálni, ami embereket épít, embereket segít, és amikor ezeket használom, akkor egyszerűen az életem lesz ezzel minőségibb, jobb vagy örömtelibb. Ha elmész egy olyan kiállításra, ami gyönyörű szép képek vannak, és nem tudom, a lelkednek ez jó, hogy látod a szép képeket, vagy egy jó koncerten, vagy ahol jó zenét hallasz, és nem egy ilyen démonikus valami leuraló zenét, akkor ez örömteli, meg jó dolog. Sőt, amikor használjuk ezeket, akkor tehát az Isten iránti szolgálatunkat, tiszteletünket, hálánkat ki tudjuk fejezni. Tulajdonképpen ilyen a tudomány is. Ahogy beszéltünk arról, hogy vannak határesetek, a keresztény embernek az egyik felelőssége, ha már tudósnak született, vagy idáig eljutott, hogy azt mondja, hogy idáig a tudomány, és innen mondjuk spiritizmus. Idáig a tudomány, és innen mondjuk ezoterika, ami már nem foglalkozunk vele. Tehát vannak olyan dolgok, amelyeket érdemes átgondolni, megszentelni, de ilyen lehet a gazdaság is, ahogy te a gazdasághoz viszonyulsz, azon megszenteled a pénzügyeket, és bármit is teszel, tulajdonképpen az Isten dicsőségét tudod fölemelni. Azt mondja a Biblia tehát, hogy amikor különböző
hatások érnek bennünket a körülöttünk lévő világból, kultúrából, akkor alapvetően nem arra hívott el Isten bennünket, hogy szürke kisegérként belesimuljunk, és csináljuk azt, amit mindenki csinál. Egyébként nagyon nyomás rajtunk, higgyétek el. Nagyon sok pénzt mozgatnak, és nagyon sok erőt mozgatnak arra, hogy te legyél olyan, mint az összes többi ember. Nem kell kilogni a sorból, nem kell okoskodni, még gondolkodni se kell. Sokkal egyszerűbb az élet, ha nem gondolkozol, mész arra, merre mindenki megy, nem teszel föl kérdéseket, az veszélyes lehet. Tehát csak menjél szépen. Tulajdonképpen ez egy óriási korszellem hatás. Nem csak most, ez régen is így volt. Viszont a Biblia azt mondja a Máté 4.26-ban a Messiás megérkezésével kapcsolatban, hogy Ézsaiás így profétált, hogy a nép, amely sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Amikor megjelenik a Messiás, akkor nem a sötétségbe belesimul, és akkor kicsit nagyobb lesz a sötétség, vagy egyre több ember van a földön, hanem egyszerűen világosságot hoz. Elhozza az Istennek a fényét, az Istennek a dicsőségét. És azt mondja nekünk a Biblia, Jézus azt tanította Máté 5-ben, hogy ti vagytok a föld sója, vagyis hatással legyél erre a földre, vagy ti vagytok a világ világossága, vagyis legyünk hatással erre a világra. És amikor hatással akarok lenni erre a világra, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogok lenni szürke kisegér. Lehet, hogy azt mondják, hogy ne kérdezz, de én kérdezek. Lehet, hogy azt mondják, hogy ez jó, és menjél arra, de azt mondom, hogy biztos, hogy jó. Mert itt a tükör, az Isten igéje, és az Isten igéje mond nekem dolgokat, vagy föltesz kérdéseket. És én ez alapján akarom élni az életemet, és nem az alapján, hogy mit mondanak a reklámok, meg mit mondanak okos emberek, akik úgy gondolják, hogy jobban tudják, mint Isten, vagy jobban tudják, mint a Biblia. Szóval, amikor éljük az életünket, akkor nem mindegy, hogy éljük az életünket. És mindezt azért mondtam el, mert Dánielnek az élete tulajdonképpen erről szól, hogy elkerül egy idegen kultúrába, egy idegen világba, ami számára teljesen ismeretlen. Újra kell definiálni mindent. És ahogy újra definiálja a dolgokat, tulajdonképpen ezt a három dolgot teszi. Hogy valamit elfogad, és mivel ő szép, okos és értelmes ember, és fölkínálnak neki lehetőségeket arra, hogy tanuljon, hogy a karrierlistán előre menjen, azt mondja, hogy ez oké. Én szeretném kamatoztatni a tudásomat, az Isten által adott képességemet, és ez rendben van. Vannak dolgok, amit elutasított. Például azt, hogy az ő hitével ellentétes élelmiszereket elfogyasszon, például azt, hogy hamis isteneket imádjon, azt mondja, köszönjük szépen, ezt nem kérjük. És amikor problémája van ebből, akkor se kéri. Azt mondja, hogy nézzünk, tegyünk egy próbát. Ha Isten megáld engem, és ugyanolyan egészséges maradok, akkor meglátjátok, hogy ez nem okoz nekem problémát, meg a királynak sem fog problémát okozni. Valamit elutasít, és valamit pedig megszentel, elkezdi úgy végezni a munkáját, és úgy tenni a hétköznapi dolgait, amiről azt mondja a Biblia itt a felolvasott történetben, hogy nem találnak benne hibát. Egyszerűen megszenteli a munkáját. Elkezdi keresni azokat a pontokat, hogy hol lehetne belekötni ebbe a kedves Dánielbe, hogy lehetne megfúrni ezt az embert, hogy lehetne tönkretenni, mert túl jó hozzánk képest. Tulajdonképpen Dánielnek az élete egy tükör volt a többiekhez képest, mert ő túl jó volt, és mi meg túl korruptak vagyunk. Ő túl becsületes, mi meg túl sokat csalunk. Ő végig dolgozza a munkaidőt, mi csak a felét dolgozzuk végig. És hát nem jó, hogyha összehasonlítanak bennünket, mert túl nagy lesz a kontraszt. És amikor ezek az emberek így gondolkodnak, akkor azt mondják, hogy ez egy veszélyes terület, és meg kell valahogy találni azt a hibát, amivel Dániel tönkre tudjuk tenni, és hát a magas polcról majd a mélységbe tud zuhanni. És mi történik? Elkezdik keresni a hibákat nála, és nem találnak. Becsületes, korrekt, elvégzi a munkáját, jól végzi a munkáját. Mi is ilyen emberek vagyunk? Lenne egy-két kedves barátunk itt idézőjelben, aki ki akar fúrni a munkahelyeden, úgy dönt, hogy a te pozíciód az neki jobb lenne, és mekkora áldás lenne számára, ha te téged kirúgnának onnan. És mondjuk elkezdi keresni a hibákat. Ha nem talál, és Dánielnél nem találtak hibát. És hát mit tudtak egyedül egy ilyen hibaként fölhozni? Hát az Isten imádatot. Persze ezzel bemártották, és persze ezzel el lehet ítélni. De ez olyan kategória volt, ami Dánielnél az volt, hogy amit elutasítunk. Hamis Isten imádat nem fog lenni az életembe. Bármi is lesz, bármilyen veszteséget is fogok átélni, bármilyen élethelyzetbe is kerülök, ezt én nem fogom megtenni, mert nekem van egy Istenem, aki engem meg fog őrizni. És ezért hát ebbe bele lehetett kötni, és bele is kötöttek. De az eredménye mi lett? Igaz, hogy elítélték, igaz, hogy bedobták az oroszlánok vermébe, igaz, hogy hát úgy tűnik, hogy tönkretették, és Dánielnek a fényes karrierje véget ér, és megvacsoráznak az oroszlánok, és akkor ki lehet húzni a történelemkönyvből, hogy él Dániel, nem tudom, néhány évtizedet és vége, és nem kell vele foglalkozni. És a korrupt emberek, a többi kormányzó és mindazok, akik hatalomra törtek, azoknak sikerült elérni az eredményt, amit szerettek volna. Hát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ez megtörtént, de mégis azt látjuk a Bibliában, hogy Isten azokat az embereket, akik hűségesek hozzá, azokat megtartja. Nem azt mondta Dániel, hogy nyugodtan dobjatok be az oroszlánok vermébe, kit érdekel, úgyis jön Isten, kihoz engem, és holnap újra találkozunk. Tehát nem így kezelte a dolgot, ő készült arra, hogy itt fogok meghalni. Vége. De nyugodt lelkiismerettel hal meg, mert elvégezte a munkáját, és becsületesen és korrekten végezte a munkáját, és az Istennel kapcsolatban volt, és hát ha jön a halál, akkor jön a halál, de akkor is az Istennel kapcsolatban maradok, és megyek az Úrhoz. Ő így gondolkodott. És amikor megtapasztalja és átéli azt, hogy az Isten megmenti őt, és az Isten az angyalát elküldi, akkor azért ez egy óriási tükör megint mindenkinek, akik a környezetben élnek. Elsősorban a királynak, de mindenki másnak is. Hogy hoppá, hogy azok az emberek, akik ezt átélik, megélik ezt a hármas felosztást, és ezt szellemi módon tudják kezelni, hogy valamit persze használunk és elfogadunk, valamit elutasítunk, és valamit már megszentelünk, akkor egyszerűen az Istennek a jelenléte ott lesz az életedben, hogyha ezt jól csinálod. És megáldja azokat a dolgokat is, amit te befogadsz, megáldja a vásárlásaidat, ügyintézéseidet, és mit tudom én, mindenféle hétköznapi dolgot, amivel foglalkoznunk kell. Meg fogja áldani azokat a területeket, amiket te el fogsz utasítani, mert helyette valami mást fogsz alkalmazni. Lehet, hogy azt mondod, hogy nincs más eszközöm, csak az imádság, és ezt a csapot nagyon idézőjelbe tenném. És majd az imádságon keresztül Isten mutat neked valami sokkal jobbat, mint más, amit ki fog próbálni majd, vagy amit ajánlottak. És lesz egy csomó olyan dolog, amit megszentelsz az életedben, elkezded használni, talán a legmodernebb technikai eszközöket, vagy akár régi dolgokat is. Ha az Istennek a dicsőségére tudjuk használni, akkor egyszerűen az Istennek az áldása lesz rajta. Azt mondja a Biblia, Pál apostol tanítja ezt, hogy úgy kell hozzáállni az élethez, hogy bármit is csinálunk, az főleg az utolsó kategóriához tartozik, hogy bármit is teszünk, akár eszünk, akár iszunk, mindent az Isten dicsőségére tegyünk. Ez az evés-ivás, vagy alvás, tehát ezek a kategóriák, ezek ilyen természetes hétköznapi dolgok, ilyen alapfunkciók, amit az ember megél. Most hogy tudok aludni az Istennek a dicsőségére? Hogy tudok enni az Istennek a dicsőségére? Sokszor olyan komoly kérdés lehet. Hát úgy, hogy hálát adok Istennek azért az ételért, vagy az Úrral kapcsolatban vagyok, örülök, hogy kipihenhetem magam, hálaadással fekszek le, és hálaadással kelek föl, és nem stresszel, vagy nem félelmekkel. Tehát, hogy úgy az élet hétköznapi dolgai is, amikor elkezdenek működni úgy, hogy az Isten dicsőségére teszem, akkor az élet más dolgai is, ami talán sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb, vagy sokkal több gondot jelent, azok is az Isten dicsőségére fognak megjelenni majd az életünkbe. Mert akár eszünk, akár iszünk, bármit is teszünk, tegyük az Istennek a dicsőségére. Én most ugrok egy kicsit, jó? Néhány igeverset szeretnék mondani, majd amit kihagyok, majd máskor elmondom. Néhány igeverset szeretnék elétek hozni, ami Dániel történetével kapcsolatban fontos lehet és bátorít bennünket. Az első az így hangzik, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja, akiket elhatározása szerint elhívott. Ez egy olyan fontos igevers, vagy ilyen kulcsigevers, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos kiemelni, vagy aláhúzni a Bibliában is, mert nagyon sok olyan élethelyzet van a te életedben is, meg az enyémben is, ami nagyon nehéznek tűnik, vagy nagyon problémásnak tűnik, és úgy tűnik, hogy hoppá, most mi lesz ebből, hogyha komolyan veszem Istent, veszteségeim lesznek. Komolyan veszem Istent, akkor nem tudok előre jutni. Vagy egyszerűen történik veled egy nehézség, egy katasztrófa, egy probléma, egy sérülés, bármi, és akkor hát most akkor lemaradok. De mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy ha tudod, hogy te az Isten gyermeke vagy, és te Istent szereted, az minden a te javadat fogja szolgálni. Hogyha bízod Istenben, még egy sérülés, még egy nehézség, vagy ilyen válságtípusú dolgok is az életünkben, hogyha megjelennek, egyszerűen föl fog emelni téged, és ezáltal erősebb és jobb leszel. Gondoljatok Dánielre. Úgy tűnik, hogy nagyon mélyre kerül a nagy magasságból, egészen az oroszlánok vermébe. Az tényleg mélyen volt minden szempontból. És mi történik utána? Kihozzák az oroszlánoknak a verméből, Isten megtartja, az angyalát oda küldi, és utána megerősödve tud tovább menni. Utána Isten megáldja, sőt, nem csak arról van szó, hogy azt mondják, hogy na oké, a Dánielnek bejött, hanem a király, tudjátok, mit csinál? Kihirdeti, hogy az egész birodalomban, mindenütt egyetlen egy Isten kell imádni. Ez az élő Isten, a Dánielnek az Istene, mert ő az Isten, a többi a senki. Óriási módon megerősödve jön ki ebből a problémából, nem? Úgy tűnik, hogy vége mindennek, tehát egy jó karrier kerékbe törik, és vége mindennek, de Isten megtartja őt, mert minden a javát szolgálja azoknak az embereknek, akik Istenben bíznak. Isten fölemeli őt, és még nagyobb lesz az Isten dicsősége, és még nagyobb lehetőségek vannak Dániel előtt. A másik, azt mondja a Biblia, hogy a világ pedig elmúlik, és annak a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Dánielnek az életét, ha végigtanulmányozzátok, elolvassátok azt a néhány részt a Bibliába, akkor azt látjátok, hogy Dániel tulajdonképpen két világbirodalomban is élt. A babiloni és a méd-perzsa birodalomban. Azt is mondhatnánk, hogy két politikai korszak, vagy két különböző világban elég magas beosztásban tudott dolgozni. És meglátta azt, hogy a babiloni világbirodalom hogy emelkedik föl, hogyan gyűr maga alá mindent, és ott ő ott volt egy nagyon magas pozícióban, de egyszer összeomlott a babiloni világbirodalom. És aztán jött a méd-perzsa birodalom, az is felemelkedett, abban is egy nagyon magas pozíciót töltött be, és utána az is összeomlott. Vagyis vannak körülöttünk dolgok. Ez a körülöttünk lévő világ, vagy kultúra, vagy mindaz, ami körülöttünk vesz, az állandóan változik. Néhány dolog fölemelkedik, aztán összeomlik, fölemelkedik és összeomlik. Ezt látod te is. Jönnek pártok, aztán elmennek pártok. Jönnek ideológiák, és aztán eltűnnek ideológiák. Aztán újra felfedezi őket valaki, megint előjönnek, megint eltűnnek. De mit mond a Biblia? Hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Jönnek, mennek körülöttünk dolgok, de te stabil tudsz maradni, és én is stabil tudok maradni, hogyha Istenben tudunk bízni. Én amíg nem voltam teljes idejű szolgál, keresztény szolgálatban, egy vállalkozásom volt, és hát az üzleti világban próbáltam előre haladni, vagy valami kis pénzt csinálni, hogy meg tudjak élni belőle. És ez még abban az időben volt, amikor a rendszerváltás utáni időszakban, amikor Magyarországon hát egy ilyen szabadrablás volt. Omlott össze a régi, és mindenki próbált ügyeskedni, hogy az újból minél többet kiszakítson. A torta szeletből minél nagyobb legyen az övé. Ezt úgy hívták, hogy privatizáció. És akkor én keresztény emberként természetesen úgy figyeltem ezeket a folyamatokat, és volt, amikor az ördög azt mondta nekem, hogy látod, mekkora hülye vagy. Hogy te, aki keresztény vagy, itt ilyen pici dolgokkal foglalkozol, hogyha nagyobb ügyekbe belemennél, akkor hamar meggazdagodnál. És valahogy Isten megőrzött ezektől az úgynevezett nagyobb ügyektől, de más irányba terelte az életemet. És nem az a baj, hogyha valaki nagy ügyekbe benne van, akár az üzleti életben is, az a baj, hogyha nem becsületesen teszi. És be tudnék nektek mutatni néhány olyan embert, aki abban az időben hát belemászott ezekbe a nagy ügyekbe, nem teljesen legális módon, de hát akkor ez a szabad rablás az rendben volt, tehát mindenki azt csinált, amit akart, a törvények még úgy állandóan alakultak, persze ma is így van, de szóval ami most törvény, az holnap átalakult. Szóval ebben az űrzavaros helyzetben voltak emberek, ismerőseim, barátaim, akik alapvetően nagyon nagy vagyonra tudtak szert tenni, sokat összeszedtek. És akkor átgondoltam, hogy megéri ez? De hogyha most elhoznám ide őket, hogy beszéljenek az elmúlt évtizedekről, akkor van, akinek alig van valamije. Van, akinek most is sok van, de lelkében teljesen nulla. Ha nem az Istenben tudsz bízni, látsz fölemelkedést, és tulajdonképpen ráharapsz olyan dolgokra, amit csak az ördög kínál föl, akkor ez veszélyes lehet. De azt mondja a Biblia, hogy a világ változik, a világ elmúlik, vannak ilyen hullámok benne, ezeknek a kívánságoknak is a hullámai ott vannak, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. És lehet, hogy bizonyos dolgokra neked nem kell reagálni, mert Isten meg fog tartani téged. Lehet, hogy bizonyos dolgokra reagálni kell, és igen kell mondani, csak becsületesen kell igen mondani. Mert a világ változik, de te, hogyha Istenben bízol, akkor megmaradsz. Most még egy igét szeretnék mutatni. Azt mondja Zsoltárok 34:8, az Úr angyala őrt áll az Istenfélők mellett, és megmenti őket. Ez egy nagyon fontos aktuális ige itt a végére. Dániel mit tapasztalt? Hogy az Isten elküldte az angyalát, és megmentette őt. Nem kezdek bele egy olyan tanításba, ami az angyalokról szól, de azt kell tudni, hogy az angyalok azok a lények, akiket Isten arra teremtett, hogy egyrészt őt szolgálják, másrészt téged. És itt most mindenféle őrangyal, meg mindenféle misztikus hülyeségeket vegyétek le ebből. Tehát mit mond Isten igéje? Hogy azt mondja az Isten igéje, az angyalok szolgáló lények. És egyrészt vigyáznak arra, hogy az Isten emberei hol vannak és mit csinálnak, másrészt szolgálják az Istent. És amikor Isten azt mondja, hogy Dániel bajban van, és menjél oda, és legyél ott, és őrizd az oroszlánoktól, akkor az angyal megy és megteszi. És hidd el, hogy a te életedben is nagyon sokszor volt már, amikor angyalokat küldött Isten, és megvédtek téged valamilyen helyzetben. Lehet, hogy nem láttad ezt, lehet, hogy nem fizikálisan jelent meg, és azt mondja, hogy válladra kopogott, hello, én vagyok XY angyal, az Úr küldött, és ne aggódj. Hanem te csak imádkoztál, lehet, hogy te csak remegtél, lehet, hogy te csak féltél attól, hogy jaj, mi lesz holnap, jaj, hogy fog ez az egész megtörténni majd. De Isten elküldte az angyalát, és vigyázott rád, és megőrzött téged. Hogy valami katasztrófa ne érjen, hogy az életed ne menjen tönkre. Mert az angyalok az Istennek a szolgálatában vannak, és ezzel szeretném befejezni, hogy ezzel a bátorítással menjünk ma haza, hogy Isten még az angyalait is elküldi az Isten félőkhöz, hogy azok megmentsék őket. Egy másik ige azt mondja, hogy vigyáznak rád, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. Az életnek a dolgaiban, amikor mész, hát elég sok kő van. Tehát nem annyira sima ez az út, hogy, amit úgy nevezünk, hogy élet. Nagyon sok kő van rajta. Sokszor lehet nagyot esni, sokszor lehet belerugni kövekbe, fölbotlani dolgokba. És Isten az angyalait azért küldi, hogy vigyázzon rád, hogy ezek a kövek ne okozzanak neked egy ilyen katasztrófát, hanem tovább tudj menni újra és újra. Szóval Dániel egy olyan ember volt, aki Isten szerint való módon tudott alkalmazkodni az új kihívásokhoz, az új körülményekhez. És mi egy olyan világban élünk, ahol állandóan változik minden. A 21. század erről szól. És szerintem, hát ez nem profécia, ez inkább csak egy ilyen kis jövőkép. Ha most azt mondjuk, hogy nagy a sebesség a világban, és gyorsan változik minden, higgyétek, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva még gyorsabban fognak változni a dolgok. Ha most azt mondják a nagyszülők, nagymama, nagypapa korú emberek, hogy én már nem értem, hogy mi történik itt, hát te is ezt fogod meg, én is ezt fogom majd mondani lehet. Még gyorsabb lesz a sebesség, még gyorsabb lesz. És amikor gyorsod a sebesség, akkor az ember elkezd szédülni. És majd nem tudja irányítani a folyamatokat, vagy teljesen lemarad. De a Biblia azt mondja, hogy ez a világ változik, de az Isten akarata megmarad. És Isten küldi az angyalát, és vigyáznak rád. És bármilyekkora lesz a sebesség, bármilyen zűrzavar van körülötted, bármilyen lehetetlennek tűnik a helyzet, Isten megmentette Dánielt, mert Isten bízott, Istenben bízott. És ha te úgy mész haza, hogy Istenben bízol, akkor számíthatsz arra, hogy az Istennek a védelme, az Istennek az oltalma, az Istennek a kegyelme ott lesz az életedben. Teljesen mindegy, hogy miről van szó. Hiszünk ebben? Tudunk egy nagy áment mondani? Amen. Isten áldjon bennünket.